Jó, hát gyertek, imádkozzunk, jó? Köszönjük neked, drága atyánk, azt, hogy semmi módon, semmiképpen nem vagyunk elveszettek, hanem hogy megtaláltak vagyunk, hogy szeretettek vagyunk, befogadottak vagyunk. Köszönjük, hogy nekünk adtad a te drága igédet, a Bibliát, és köszönjük, hogy megőrizted ezt számunkra. Köszönjük a Bibliaiskolát ma este, a pénteki órát, a hétfői órát, csak köszönjük a házi csoportokat, köszönjük mindazt, amit adtál nekünk. Növekedhetünk benned, és hogy megismerhetünk téged jobban. És Uram, taníts bennünket a mai órán, hogy adj nekünk megértést, növekedést, szólj hozzánk személyesen. Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Oké, úgyhogy így két fele kell néznem, három fele. De rendben van, mert nem zsombi vagyok, és az lenne a kiszúrás, ha ő beszélne. Úgyhogy igen, szeretjük zsombit. Amen. Úgyhogy bibliológia, a Biblia, és elkezdtük, és jó néhány dolgon végigmentünk. Emlékeztek, hogy beszéltünk először a teológiáról, vagy Istenről szóló tanról. Azon belül a Szent Háromság tanát kihagytuk, de azt meg fogjuk majd nézni, mert még érintjük a krisztológiánál is. De bibliológia, hat címszó alatt foglaljuk össze ezt a témát, és minden egyes témakört, amit venni fogunk, lesz 3, 4, 5, 6, 7 címszó, ami alatt összefoglaljuk. És hogyha ezek úgy megvannak neked, ezek a címszavak, és látod az összefüggés köztük, akkor segít átlátnod egy teljes tant. És persze utána tudod a bibliai igéket kapcsolni hozzá. Tehát a bibliológiában kijelentés, vagy kinyilatkoztatás, és különös kijelentés, inspiráció, vagy ihletettség, tévedhetetlenség, kánon, hermeneutika, vagy írásértelmezés, és a megvilágosítás tana. Ez az a hat címszó, ami alá be lehet sorolni a Bibliáról szóló tanítását a Bibliának. Az első az a kijelentés, és erről volt szó, hogy van az általános kijelentés és a különös kijelentés. Az általános kijelentéshez hány ember jut hozzá? Minden ember, így van, mert az általános, mindenki. Az általános kijelentésen keresztül megérthetjük az üdvösség útját? Nem, természeten keresztül, vagy történelmen keresztül, nem tudjuk megérteni, lelkiismereten keresztül nem tudjuk megérteni az üdvösség útját, de a különös, pontos kijelentésen keresztül megérhetjük az üdvösségnek az útját. Milyen két ilyen különös, pontos kijelentés van? Igen? Biblia és... Úgy látom, hogy ti a dolgozatra mindig nagyon jó dolgozatokat írtok. Addigra készültök fel igazán, szerintem. Mi a másik? Hát az Úr Jézus Krisztus, igen. Az Úr Jézus Krisztus. Tehát az írott ige és az élő ige. Hisz különös, pontos kijelentés. Senki sem látta Isten, de az egyszülött fia, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Ha láttál engem, láttad az atyát. Tehát az Úr Jézus Krisztus a pontos kijelentés és az írott ige, tehát az élő ige és az írott ige. Nagyon jó. Aztán utána beszéltünk az inspirációról, vagy ihletettségről, és ott le is írtunk egy definíciót, hogy Isten felügyelete alatt az emberi szervezők az eredeti szöveg szavait hiba és tévedés nélkül fogalmazták meg, és jegyezték le. Oké, ezt már néztük, úgyhogy hogy néz ki egészség, hogy nézne ez ki? Isten felügyelete alatt ez mire vonatkozik? Miért az, úgy van megfogalmazva az ihletettség, az inspiráció tana, hogy Isten vagy definíciója, hogy Isten felügyelete alatt. Kézben, ő tartotta kézben, így van, az inspirációt, ő felügyelte az inspirációt, az ihletés, oké. Emberi szerzők, ez arra vonatkozik, hogy? Talán abban még nem, az még egy kicsit később lesz, végül is az emberi szerzőségről, tehát hogy 100%-ig isteni szerzőségű és 100%-ig emberi szerzőségű a Biblia. Oké. Az eredeti szöveg szavait, az mire vonatkozik? Igen, és arra vonatkozik, hogy ez az, ami ihletett, így van. Tehát az eredeti szöveg szavai ihletettek. Oké. Hiba és tévedés nélkül, ez majd végülis a következő pont kifejti, a harmadik pont, az miről beszél? Hát oda van írva. Így van, így van. Tévedhetetlen. Tehát ez arról szól, hogy az eredeti szöveg szavai azok tévedhetetlenek. Hiba és tévedés nélküliek. Nagyon jó. Fogalmazták meg és jegyezték le. Az mire vonatkozik? Abszolút, tehát hogy nem diktálás volt, nem tudod, távműködtetés volt, hanem hogy Isten felügyelete alatt történt, és látjuk a különböző személyiségeket, a különböző szókincseket, és Isten mindezt használta, de mégis pontosan az fogalmazott, amit Isten akar, de nem vette el az egyéniségüket. Ez azért számunkra is bátorítás, nem? Hogy nem csak akkor történhet meg Isten munkája, hogyha mind pontosan ugyanolyanok vagyunk, hanem Isten bele tudja kalkulálni az emberi tényezőt is, és az ő akarata tud kijönni végtermékként. Oké. És ugye azt mondjuk, hogy hiszünk a Biblia szó szerinti ihletettségében. Oké, és ez nyilván még tovább mehet ez a megvallás, de talán ez fontos, hogy hisszük azt, hogy a Szentírás ihletettsége az szó szerinti. Tehát csak azért, mert a teológiában nagyon sok elképzelés van, és nagyon sok mindent képzel el. Tehát van az, hogy a gondolati ihletettség, hogy hiszek a Biblia ihletettségébe. Hát, hogy alapvetően a gondolatokat adta Isten, és a gondolati szinten igaz, de hát szó szerint azért nem igaz, szó szerint azért nem tévedhetetlen. Nem hiszünk a Biblia szó szerinti ihletettségében. Nagyon jó. Tévedhetetlenség, a következő címszó, és ez a lejegyzett szövegnek a hitelére és a pontosságára utal. Tehát, hogy az eredeti szöveg szavai, azok hiba és tévedés nélkül lettek lejegyezve, és tévedhetetlenek. Az eredeti szöveg hiteles, az eredeti szöveg az pontos. És ez az egyik támadás, ami az, sőt, az ördögnek mondhatjuk azt, hogy a legelső támadása, tehát szellemi háború, vasárnap beszéltünk erről a témáról. Az ördögnek a legelső támadása az Isten igéje. Isten igéjét támadja. Tudod, hogy tudod, az Éden kertjében mi volt az első mondata az ördögnek? Tudod, csak ugyanazt mondta Isten, azt mondta Isten. Mit támadott? Isten szavát. Isten igéjét támadta. Mert tudta, hogyha megkérdőjelezheti Isten igéjét Évának az elméjében, akkor be tudja őt húzni a csőbe. Be tudja őt vinni a málnásba. Tudod, az erdőbe. És ugyanígy van velünk is, hogy figyelj erre, hogy Isten igének csak egyetlen egy kis részét elkezdem megkérdezni, és engedek az ördög kísértésének és hazugságának, akkor megnyílik az ajtó arra, hogy megkérdezem egy másik részét is, egy harmadik részét is, egy negyedik részét, egy ötödik részét. Ha megkérdezem azokat a részeket, amelyek megítélésem szerint annyira nem fontosak, mi állít meg abból, hogy a legvégén nem kérdezem meg a legfontosabbakat? Mi Isten igének, csak most, ha már így együtt vagyunk egy kicsit beszélgetősebben, mi Isten igének az a része, amire azt mondjuk, hogy a legfontosabb, a legfontosabb kijelentései, vagy a legfontosabb mondani valója? Milyen ilyen egy-két dolgot tudunk mondani? Igen, ezek mind. Azt mondanánk igazából, hogy Krisztus személye és a megváltás. Ugye, mert Isten igének a legfontosabb, azt mondja, hogy azt mondja Pál Timóteusnak, hogy te ismered a szent írásokat, melyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. Tudod, az a szent írás, ami nem az üdvösségre vezet, nem az örök megmenekülésre vezet, az a lényeg hiányzik belőle. Nyilván ez egy másik terve az ördögnek, hogy olyan közösségek, vagy gyülekezetek, vagy templomok, tudod, épületek, azokban működő, tudod, gyülekezetek, vagy hát pontosan nem tudjuk, mert ha nem újonnan születetek, akkor még nem is gyülekezetek, de olyan, ahol alapvetően mindent lehet hallani, csak nem az üdvösség útját. És mennyi ilyen van? Tehát gondoljatok bele, ott voltunk Lengyelországba. Tudod, ti autóval jöttetek. Tudod, minden, a legkisebb faluban is azt mondtátok. Bazi nagy, gyönyörű templomok. És mindegyik más. De sétáltunk. Emlékeztek? Minden 50 méteren volt egy nagy templom. De tudod, a belvárosban mentünk, és hát de hogy lehet, hogy egymás mellett vannak? És még csak nem is konkurencia, hanem ugyanaz. Római katolikus. Tudod? És ez a, tudod, Lengyelországnak a vallásos öröksége, úgymond. És bemennél, hallod-e az üdvösség útját, hogy hogyan menekülhet meg az ember a kárhozattól? Megkérdeznéd ott az embereket, hogy menekülhet meg a kározattól, tudod? Ismered-e az üdvösség útját? Érted, hogy Jézus miért jött el? Tudod, érted? Az evangélium. Nem. Úgyhogy a sátán támadja a Bibliát, Isten igéjét, és aztán Isten igéjén belül pedig természetesen eljut a lényegre, a két legfontosabb tartóoszlopot, a Krisztus személyére vonatkozót, és az üdvösségre vonatkozót. És ez a szellemi háború. Úgyhogy az, hogy az Isten igének a tévedhetetlensége az támadva van, kezdettől fogva, ez a szellemi háborúnak a legfontosabb pillér, a legfontosabb pillére. Mert és ez igaz a nem hívő és a hívőre is, hogy egyszerűen Sátán nem akarja, hogy a nem hívő úgy gondoljon a Bibliára, hogy ez bármi módon is nem jut eszembe a szó, északot, dél, kelet, nyugat. Nem, hanem van a kez... Köszönöm szépen. Bármi módon is. De el tudom mutatni. Activity. Activity. Figyeljetek. És még csak 41 éves vagyok. Mi lesz itt, ha 50 leszek? Minden másik szót fogok. Köszönöm. Igen. Imádkozzatok, hogy a messzesedés az agyamba. Tehát, mi volt az? Iránytű. Igen. Iránytű. Tudod, hogy akkora káoszt okozzon a nem hívők fejébe, hogy amikor a Bibliára gondol, vagy a Bibliát látja, vagy a Bibliát hallja, csak egy dolog jusson eszébe, hogy ez semmi esetesen megbízható. Ez semmi olyan irányt nem tud számomra mutatni, amely értékes lenne számomra, mert ez megbízhatatlan. És ismerjük ezt. Így van beszélgetésünkből. Úgyis csak hozzátettek a papok, úgyis csak elvettek belőle, összeollózták az egészet. Az van benne, amit az egyház akar, hogy benne, mert a papok írták. Ugye te mindent tudod, hogy hey, ember, te valaha ezzel foglalkoztál? Nem, csak hallják. Tudod, ez a cél. És aztán ugyanez a támadás belül is az egyházban, hogy nem lehet megbízni a Bibliába. Tele van hibával, tele van a tévedéssel, tehát, hogy nem tévedhetetlen. És ezt hívjuk liberális teológiának. Tudod, mi nem gondolkodunk ezeken a szinteken, mi arról indulunk ki, hogy ez megbízható, de elmehetsz, Szegeden is van teológia. A katolikus hittudományi főiskola, vagy akármi, így van. Elmehetsz bármelyik katolikus, elmehetsz Debrecenbe a református teológiára, Sárospatakra a református, Budapesten is van katolikus református. Mit fogsz hallani? Azt fogod hallani, hogy Péter levelét nem Péter írta, Ézsaiást nem Ézsaiás írta, Mózes könyve az különböző forrásokból lett összeollózva, azt fogod hallani, hogy tudod, tehát liberális teológiát, hogy igazából ez nem az, ami tudod, vagy amit emlékeztek múltkor mondtam, hogy olvastam Sámuel könyvéről, és akartam így ilyen Zsoltár háttereket találni, hogy milyen történelmi háttér, és akkor tudod, írja, de milyen 50 oldalas tanulmány, hogy ez egy propagandakönyv, aminek az volt a célja, hogy Dávidot tisztára mossa, tudod, és doktor, PhD, és az a tudod, ő a szakértő, csak nem hiszi el, hogy ez a könyv, ez Istentől van, Isten üzenete, Istentől ihletet, és hiba és tévedés nélküli. Hanem az a hozzáállás, tehát az az alapvetés, hogy ez nem az, és így állok hozzá, hogy ez nem az. És ez egy hozzáállás. Okay? Úgyhogy ez nagyon érdekes, mert a liberális teológia, teológusok, és aztán gyülekezetek, ahol ez volt, és ez a 1900-as évek, szia Zsolti, 900-as évek elejétől, 1800-as évek másik felétől egyre erősödött. De igazából van egy jó hírünk is ezzel kapcsolatosan, és a jó hírünk az, hogy azok a gyülekezetek, amelyek nem hiszik a Biblia tévedhetetlenségét, azok a gyülekezetek általában kihalnak. Tehát végül is ez egy nagyon jó hír. Tehát Amerikában azok a hajdani nagy gyülekezetek, metodista, stb., ahol hajdan virágzó élet volt, ma szó szerint, tudod, lebontják, vagy kiadják másnak, vagy valami, vagy csak páran lézengenek, mert életeket nem formál át. Nincs élet átformáló üzenet és erő ott, ahol nem hiszik a Bibliának a tévedhetetlenségét. tanársegédem. megjött. Figyelj. Egyszerűen szükség van mankóra mindenkinek, nekem is. Figyelj, mondjátok csak. Régen egyébként így volt, mikor tanítottam, Szepi, Zsolti mind ott ültek a bibliaiskában, és akkor nem jutott valami eszembe, így adták a különböző, mondták a különböző szavakat. És az egy pontig jó volt, és aztán volt, amikor mondtam nekik, hogy jó, nem. Úgyhogy a tévedhetetlenség, figyeltek, az egy sarokkő. A személyes életünkben, a gyülekezetünkben egy sarokkő, így tudnak átformálódni életek, a mi életünk és más élet, másoknak az élete, hogy hiszek a Biblia, a Szentírás teljes, a teljes Szentírás tévedhetetlenségébe, szó szerinti ihletettségébe, ezek fontos. Figyeljetek, tehát tudom, a barátom, a református, hát a gimnáziumban járt, ahol Nyilas Misi, Debrecenben, ahol Nyilas Misi, és tudod, tanul vallás órán, tudod, tehát abszolút Péter leveit nem Péter írta. De akkor miért úgy mutatkozik be, hogy én, Simon Péter, az Úr szolgája? Hát csak azért úgy mutatkozott be, hogy akik olvassák előttük, ott legyen az a névnek a tekintő, Simon Péter, és akkor rögtön úgy olvassák, de nem. Hát akkor ez egy hatalmas hazugság. Hát ez borzalmas. Tehát ez és akkor én egy olyan levelet olvasok, amit egy olyan ember írt, aki másnak a nevét használta fel, akkor hogy hihetem azt, hogy a többi bármi módon is, és akkor ilyeneket ír ugye Péter levélből, hogy a lelketeket, vagy a szíveteket tisztítsátok meg, a Szent Szellem által atyafiúi szeretetre, tehát most ez az egész, és közben átvág mindenkit a szerző. És akkor kezdve ugye a bibliai csodák megkérdőjelezésében, hogy ezek igazából nem csodák voltak, és persze már beszéltem erről máskor is, hogy az nem a Vöröstenger volt, amin átmentek, hanem a Sástenger volt, és ott bokáig ért, vagy maximum térdig ért a víz, amikor kivonultak Egyiptomból. És így van, és abba belefulladt, így van. És akkor valaki ugye, valamelyik bibliaiskolás ugye mondta, hogy hát akkor az még nagyobb csoda, hogy abba belefulladtak az Egyiptom, akkor csak van itt csoda. Akkor ugye a Damaszkusz környékén, ott a hegyeknél, domboknál olyan az éghajlat, hogy hideg, meleg levegő találkozása, hogy gyakran vannak villámok, meg stb. És mikor Pál ment, és nagy fényességet látott, akkor egy ilyen hideg, meleg levegő találkozásánál volt, és a megtérése, tudod, ehhez kapcsolódik, akkor az 5000 megvendégelése, amikor a kisfiú elővette az uzsonnáját, az 5 kenyeret, a 2 halat, akkor mindenki elszégyelte magát, hogy miért ilyen önző, és ők is elővették az uzsonnájukat, és akkor végül is csak az maradt meg bennük, hogy mindenki jól lakott. Igen, tehát, hogy tudod, tehát, hogy mindegyik, hát...
Semmi
értelme
nem marad az egész.
Nem, de ehhez PhD-s professzornak kell lenni, hogy így. És aztán persze utána jön az a kísérlet, hogy találjuk meg a történelmi Jézust, tehát hogy az evangélium az ugye nem a történelmi Jézus, hanem a történelmi Jézus ugye az evangélium hagyományaiba valahol el van temetve, hogy ki volt az igazi Jézus. És akkor próbáljuk rekonstruálni a történelmi Jézus, hogy melyik szavak lehettek, amit valóban ő mondott, és melyik, amelyeket a szájába tették, és akkor megpróbálják kitalálni. De hát 100 tudósból 100 különböző variáció van, hogy melyik szavakat. Hát ezt Jézus mondhatta? Valószínű, ezt nem ő mondhatta, ezt a szájába tették. És az egésznek ez az alapvetése. Oké, úgyhogy aztán nyilván a Mózes könyvében a bűneset, a teremtés, a bűneset, Jónás könyve, ugye kitalált történet. Végülis minden, ami amiben Isten valósága ott van, azt kivesszük. És persze miért? Azért, mert nem lehet természetfeletti, mert nem lehet csoda, mert nem lehet az, hogy Isten teremtett mindent így. Miért nem lehet? Hát mert nem lehet, mert tehát, tudod, tehát ezek valójában olyan teológusok, akik nem is újonnan születettek legtöbbjük, de látnunk kell, hogy ez egy szellemi háború. Tehát a szellemi háború célja az, hogy a Biblia tévedhetetlenségét megkérdőjelezze. Oké, na most gyere velem még tovább. Tehát ugye, ha belemegyünk ebbe, és azt mondjuk, hogy a Bibliában vannak hibák, vagy tévedések, akkor hát ez komoly következményekkel jár, mert ugye először is fel kell tennünk a kérdés, hogy mennyi hiba vagy tévedés van benne, egy, vagy ne, hogy Isten, kettő, vagy öt, vagy tíz, vagy tizenöt, hogy kell ezt elképzelni, és még fontosabb az, hogy hol vannak a tévedések. Tehát, mert rendben, hogy vannak tévedések, de ha sikerülne lokalizálni azt az egy vagy két tévedést, és megtalálni, és mindazt mondjuk, hogy na, ez tévedés, ezt vegyük ki, akkor ez ugye egyszerű lenne. De igazából, ha van benne, de valahol valaki azt gondolja, hogy itt, valaki azt gondolja, hogy itt, valaki azt, hogy itt, valaki azt, hogy itt, valaki azt, hogy itt, akkor végül is meg lehet kérdőjelezni az egészet, és nyilván a legfontosabb az az, hogy akkor honnan tudhatjuk, hogy Krisztus személyre vonatkozólag nincs tévedés benne, a kereszt halálára vonatkozólag, a feltámadásra és az üdvösség útjára vonatkozólag nincs tévedés. Tehát ez így néz ki nagyon egyszerűen, hogy hogy ha van egy tévedés is benne, akkor a Biblia nem abszolút tévedhetetlen. És hogyha nem abszolút tévedhetetlen, és nem tudjuk, hogy mi az az egy tévedés, vagy kettő, akkor igazából az egész fölött az elménkben ott lehet a kérdőjel. És Sátánnak sikerül valóban becsapni az egész emberiséget és a hívőket is. És a szellemi háborúnak ez a célja. Oké, egy picit említettük a múltkor is, de említsük még egyszer, meg menjünk bele egy picit mélyebben, hogy a tévedhetetlenség témáját tekintve nagyon felfrissítő számunkra, írtó felfrissítő számunkra, hogy ahogy azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus mennyire hitt az írás tévedhetetlenségében. Tehát, hogy az Úr Jézus úgy élte az ő életét, és ez megnyilvánul több helyen, hogy ő teljes mértékben úgy élte, hogy ez teljesen tévedhetetlen, és ezt lehet kardként használni a szellemi háborúba, a beszélgetésekbe, ez teljesen megbízható szavak és betűk szintjéig, teljesen megbízható az egész Ószövetség. Úgyhogy Máté 4-ben emlékeztek, amikor az ördög megkísérti Jézust a pusztában, akkor az Úr Jézus ott tényleg úgymond idézőjelben mezítelenül, ugye 40 nap bőjt, ott van a pusztában, nem tud hova szaladni, nincs más, szembe áll vele az ördög, és mondja a hazugságát, egyetlen egy menedéke van. De oda teljes szívvel tud menni, hogy meg van írva. És hogyha meg van írva ez az egyetlen sor, ez végtelenül többet nyomlatba, mint bármi, amit az ördög mond. És bármit, amit akár ő érez. Ugye, mert azt mondja, hogy megéhezett. Vagy bármi, amit bárki gondol. Úgyhogy ez számunkra is tudod. Meg van írva. Tudod, egyetlen egy mondat az igébe többet nyomlatban, mint egy egész érvelés, mint egy egész végiggondolás sokszor számunkra, sokszor így inkább végiggondolunk dolgokat, és belebonyolódunk a gondolatmenetünkbe, de meg van írva, pang, tudod, nem csak kenyérrel az ember, hanem minden igével, mert Isten szájából származik. Tudod, és az Úr Jézus, tudod, erre tette az egész életét. Meg van írva, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet, vagy hogy csak őt imádd, és csak neki szolgálj. Tudod, bang! Tudod, és az a kísértés, hogy leboruljon előtte, mert neked adom ezeket a dolgokat, tudod, ez ki van ütve? Megvan írva. És számunkra is ez nagyon fontos, hogy Sátán nyilván kísértésekkel jön, akár érzelmi szinten is meg tudunk ingani, gondolati szinten bele tudunk bonyolódni dolgokba, a menedékünk nem ez, hanem Isten kijelentett igéje. Úgyhogy bármi, ami ebben az írásban tudod, ki van, Isten kijelentette, és itt van, erre bátran ráállhatsz, és bátran ráállhatok, és ebben bátran megnyugodhatok, erre bátran ráállhatok, ez tekintély. És ez egy hatalmas dolog. Ma este lefeküdhetsz az ágyba, és ott lehet az üdvösségnek az öröme. Tudod, ne annak örüljetek, hogy a démonok engedelmeskedjetek, hanem hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Tudod mit? Lehet, hogy a mai napom tök nagy kudarc volt. Lehet, hogy nem tapasztaltam meg győzelmeket. Lehet, hogy tök nyomorultul éreztem magam egész nap, és úgy éreztem, mintha a harmadik világháború a kebelembe zajlana. Tudod, de ma ezt csak lefeküdhetek, és azt mondom, hogy de ez senki el nem veheti tőlem az üdvösségemet, és aztán ebből fakad egy folyam, egy öröm, az örömnek a folyama. Wow, köszönöm, Uram! Köszönöm. Máskor lehet, hogy nagy győzelmeink vannak, de akkor is lefeküdhetek, és nem kell félnem attól, hogy de mi van majd, hogyha ez majd nem lesz győzelem, hogy nem ez számít. Nem az érzelmeim számítanak, még csak nem is az, hogy mások mit gondolnak rólam, nem a körülményem, hanem hogy Isten igéje mit mond. És ez teljesen megáll. És most beszélgettem egy testvérrel, aki egy próbatétel ment keresztül, és Dávid Zsoltárait fogta, és tényleg, így, amiket mondott nekem, csak néhány Zsoltár részt kiköpött, wow, csak álmulatos. Álmulatos, hogy próbatételben, nehézségben, oda szaladhat az ember Isten igéhez, és mert az úgy van, mert az megáll, mert az tévedhetetlen, ez nem embernek a szava. Ugye Péter mit mond, nem mesterkélt meséket követve hirdettük nektek a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és az ő nagyságát. Tudod, ne, ezek biztos szavak, biztos szavak. Oké, úgyhogy bennünket olykor az idegbajtól ment meg, máskor a stressztől ment meg, máskor az idegösszeroppanástól ment meg, máskor az önkárhozattól ment meg, de megment bennünket. És azért ment meg, hogy békességgel és nyugalommal lehessen egy közösségünk Istennel, és ebben van az élet. Ez az örök élet. Így van, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ebben van ez, és ez Istennek a drága igéje. Oké, úgyhogy Máté 4-ben megvan írva. És most Pászorsi Bellinek Varsóban nem volt pont egy ilyen üzenete, de lehetett várni, hogy legyen pont egy ilyen, mert szokott lenni ilyen. Hogyha észrevetted, Pászorsi Belli üzenetei egyébként nagyon egyszerűek. Egyetlen egy témát fog meg, és azt a szöget jó beveri. Pang, 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 pang. Az üzenet végén nem kell tűnődnöd, hogy miről szólt. De azért, mert egyébként ő is egy ilyen, értem, egy egyszerű ember. Tudod, egyszerű. Csak hisz, amit Isten igen mond. Tudod, meg van írva. Oké, úgyhogy ez lehet a lelkünknek a menedéke, és ez lehet az egész életünknek a világossága, mert ez tévedhetetlen. Oké, az Úr Jézus azon túl pontosan megerősíti, tehát az ő bizodalma az Szentírásba, az tudod, egy hihetetlen bizodalom volt. pontosan megerősíti azokat a pontokat, amit a amit az ördög be akar hozni kérdőjelként, és a liberális teológiát használja. Megerősíti Máté 19-ben Ádámot és Évát. Így van, tehát név szerint ők voltak az első emberpár. Tehát nem, ők nem a homo pitecus akár kik voltak, hanem azt mondja, hogy Isten Ádámnak és Évának teremtette meg az első emberpárt, és így nevezte őket, Máté 19-ben. Máté 24-ben Noét és az özönvizet megerősíti, úgy beszél róla, azzal a bizonyom, hogy ez nem egy fikció, hanem ez valóságos. Máté 24, 38-39. Szodoma pusztulását és Lót feleségétre utal Máté 10-ben. Lukács 17-ben. Szodoma pusztulása Lót fel. Tehát nem úgy, mint valami, hanem ez egy történelmi esemény. Jónás és a nagy hal. Máté 12:40. Jónás és a nagy hal. Tudod, ez az Úr Jézus teljes bizodalommal. Tehát nem volt kérdőjel. Vagy nem azt mondta, hogy hát igen, azt gondolták, hogy az. Persze a liberális teológusok minden felé oda teszik. Tehát a démonok, Sátán és a démonok. És mit mondanak? Azt mondják, hogy igen, de Jézus beszélt erről, és Jézus kiűzött démonokat. Igen, de mivel abban az időben ez volt a hiedelem, ez volt a hitvilágukban, hogy a rossz dolgokat ilyen gonosz szellemek csinálják, ez volt a hitvilágukban, a hiedelem, és ezért Jézus nem akarta elmondani nekik, hogy ez nem így van, hanem valamilyen módon megpróbált úgy csinálni, hogy ne tegye tönkre az ő hitvilágukat. És ezt mondják, hogy Jézus belement ebbe a... Tehát Jézus igazából tudta, hogy ez nem így van, de úgy csinált, mint hogyha így lenne, mert túl fáraszt. Teljesen minden, igen, bármi ilyet így tovább vezetsz, igen. De az a baj, igen. Ja. Tehát figyelj, a legfontosabb csoda a feltámadás. Így van? Tehát, hogyha nincsenek csoda. Hát, hogyha nincsen csoda. Hát figyelj, ez szó szerint az, hogy az egyházon belül úgymond az ördög betett ezt a trójai falovat. Tehát ezt a betett és olyan embereket, akik nyilatkoznak, meg ők tanítják a következő nemzedéket. Nem tudom, hogy hallottatok erről, de a teológiák, azok olyanok, hogy oda bemennek 18-19 éves fiatal emberek, ugye, mert meg lányok, de régebben meg csak fiatal emberek szinte, tudod, bemennek tűzben égő szívvel, és kijönnek félig hitetlenként, és kiábrándultként. Mert nem így néz ki a bibliai könyv, mint nálunk, tudod, vagy mint Baltimore-ba, vagy, tehát nem, hanem a 3 év, mit tudom, az 5 évből, tehát tudom, mert én találkoztam Debrecenben, 5 év, megtanulnak görögül, ógörögül, héberül, arámiul. Ez alap. A első éves tantárgyak, egyháztörténelem, egyházkánon, mit nem tudom mit, ezt neveket se tudom, és ez 3 éves egyháztörténelem, tehát tulajdonképpen tanulják az... Belemennek milyen a középkor, az összes ilyen, az ilyen dolog. Tudod? És akkor valahol a 3. évben, vagy 4. évben van egy-egy ilyen bibliai tantárgy szinte. Tudod? Tehát szellemi táplálékot nem kapnak. És tudom, tehát Debrecenben a teológusok a sörkertben ott söröznek. Tudod? Csak egy teljesen más világ, mint amit... Tehát pont azt gondolnád, hogy nem, pont, hogy nem... És beszélsz vele, és árad belőle a cinizmus. Köszönöm, a hitetlenség és a cinizmus. És nem tudod meggyőzni, mert ő jobban tudja. Úgyhogy ez az ördögnek a munkája, ahogy képzeld el, ha ezeken a helyeken nem ez lenne. Csak mennyire nagyszerű lehetne. Úgyhogy... Igen, abszolút. Úgyhogy végül is nem csoda, hogy össze is mennek ezek a... Tehát, hogy valóban, amit mondtam, hogy azok a gyülekezetek, ahol nem hiszik a Biblia tévedhetetlenségét és ihletettségét, ott nem is, ott szép lassan leépül, és emberek nem térnek, meg nem változnak, meg is. Oké. Úgyhogy Máté 5:17-18, még nézzük meg ezt a kettőt, jó? Máté 5:17-18. És persze, hál' Istennek, mi nem ebbe a közegbe mozgunk, de végülis csak jó, hogyha egy picit hallottok róla, mielőtt még túlságosan hogy ne legyetek naivak. Nekünk volt egy bibliatanulmányt, tartottam Debrecenbe. Egy református teológus, végzős teológus srác sikeresen szétverte. Tényleg, tehát tudod, az egyik lányjal, 10 évesek voltak, az egyik lányjal összejött, prédikáltam Galata 3-ból, tudod, a Isten ígéretei, és stb. Aztán belekötött, de mi nem laktunk ott, csak visszajártunk már, ugye Pestről, ő meg ott volt, és csak tudom, hogy sörkertbe jártak, stb. És két hónap telt el, nem volt kikhez lemennünk. Nem tudtunk kikhez lemenni. De ő nem táplálta őket, ő nem törődött, tudod, hanem egy nagy feje volt, aki el tudta mondani, hogy a héberül hogy van a szövetség szó, és meg mindent. Ja, úgyhogy Máté 5:17-18. És persze volt bennem egy naivitás is, hogy nem vettem észre, hogy ő egy farkas. Valójában, ja, mert az. Ne gondoljátok, Máté 5:17-18, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem. Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg mindenben nem teljesedik. Oké, úgyhogy ez az Úr Jézus, ahogy csak így teljesen meg van győződve, hogy hibátlan a Szentírás, hogy tévedhetetlen, mint most az Ószövetség írásokra vonatkozóan, azt mondja, hogy nem fog elmúlni, ugye az eredetiből ezt megnézzük, egy ióta vagy pontocska sem. Így van, és ott van a táblán, ez a ióta, tehát ez a legkisebb héber betű, és a pontocska igazából a vessző, tehát azt jelenti, hogy vessző, és az az, hogy egy héber betűt, egy másik héber betűtől egy ilyen vonal vagy vessző, vannak mások is, annyi választja el. Tehát, hogy azt mondja, hogy egyetlen egy olyan sem lesz, ami ne teljesedne be. Nem lesz egyetlen ióta, egyetlen vessző se, ami ne teljesedne be. Tudod, azt mondta, hogy teljes mértékben. Minden betű, és a legkisebb betű is be fog teljesedni. És mert Istennek gondja van az ő igéjére, az ő beszédére. Így van? Tehát Istennek gondja van. Ha nem teljesedne be, lenne egyetlen egy betű, ami nem teljesedik be, akkor azt jelenti, hogy Isten nem hűséges. Ő nem igaz. Ő nem igaz, az ő nem hűséges a beszédéhez, amit kijött az ő szájából, nem teljesíti be. Úgyhogy milyen nagyszerű ez. Úgyhogy ez jó, mert ez gyakorlatban nekünk pedig ad egy sokkal nagyobb alapot, mint hogy mit érzünk, vagy ki mit gondol, vagy mit mond a kultúránk. Egy olyan alapot ad, hogy hogy ez sokkal nagyobb, mint én, és teljesen megbízhatok benne. Oké? Okay? És befejezésül Máté 22-ben, Máté 22-ben, van egy kérdés a szaduceusoknak, csak még az, hogy az Úr Jézus a tévedhetetlenséget hogyan tekintette. Az Úr egy kérdésük a szaduceusoknak, és a szaduceusok azok az irányzata volt a judaizmusnak, ahol nem hittek a természet fölöttiben igazából, nem hittek az angyalokban, nem hittek igazából az örök életben sem. A halál után életben nem hittek. Így van. Egyébként a szaduceusok közül voltak a főpapok. Tehát a főpap. Tehát jó. Ezért volt az, hogy apostolok cselekedetei 23 környékén, mikor Pál levitték, ugye megfogták, és aztán vitték tárgyalásra, és a nagy tanács elé is látta, hogy szaduceusok és farizeusok vannak ott, akkor felkiáltotta magát, hogy én Izrael reménységéért, a halottak feltámadásáért vagyok bilincsekben. Ugye, mert hogy Jézus feltámadta a halálból, és ezért a reménységéről. És akkor a farizeusok azt mondták, hogy hát semmi hibát nem találunk ebben az emberben. A szaduceusok meg elkezdtek vitatkozni, úgyhogy Pál egy dolgot mondott, és egy hatalmas háború tört ki a szaduceusok és a farizeusok közt, mert mondhatjuk azt, hogy a szaduceusok voltak a liberális teológusok, a farizeusok, meg a konzervatív teológusok. Igen, jobbak voltak. Jobbak csak tehát annyiba jobbak voltak, hogy ők igen, de ők pedig, nekik pedig a képmutatás volt a bűnök. Magyarul, tehát egy olyan vallásos emberek, akik ütnek téged a Bibliával, de vigyáznak arra, hogy az ő életük ne hasonlítson rá, amit a Biblia mond. Oké, de... De szerintem ők is persze azok voltak. Ja, bocsánat, és egy nagyon fontos. A szaduceusok csak Mózes 5 könyvét fogadták el tekintének. Tessék.
Én azt hittem, a szaduceusokban meg a főpapok, a farizeusok az
körülbelül ugyanaz, hogy mi most a különbség közül. Hát a szaduceusok közül valók voltak a főpapok. Igen. Persze, vallásosak, csak az egyik ilyen, a másik olyan. Az egyik. A szaduceusok pedig, és a szaduceusok ők egyébként jó módúak is voltak alapvetően. Tényleg jó módúak, gazdagok. Oké. Okay. Úgyhogy, hogy? Szaduceus? Hát végül is, tehát a zsidó vallásba? Végül is tudjátok, hogy vannak ortodox zsidók, meg neológ az oda vonatkozik, vagy az a nyelvújítás? De hasonló, neozsidók. Tehát vannak azok a zsidók, akik nagyon szabadon értelmezik, és úgy érzik, hogy nem kell ezeket annyira komolyan venni, amit az Ószövetség mond, és úgy csinálnak, mintha komolyan vennek bizonyos, de nem igazán. Aztán vannak az ortodox zsidók, nyilván is köztük is van sok fajta, de ők pedig komolyan veszik, legyen az a szombat, meg az, az étkezési törvények, szombat törvénye. Itt Magyarországon nincs nagyon sok ortodox zsidó, nagyon kevés van. Nincs alapjában sok zsidó, de nincs. És Amerikában azért van, meg Izraelben van. De az ortodox zsidók közt is vannak különbségek, de ők nem teszik. Két külön hűtőjük van, az egyikben a tejtermékeket, a másikban a húst tárolják. Nem külön edényeket használhatnak csak az egyikre, a másikra. Sőt, vannak olyanok, ilyen van a Chabad Lubavitchi mozgalom, vannak ilyen Chabad házak, különböző van helyen a világon, mit tudom én, repülsz egyik helyre a másikra, és éppen egy ünnepbe esel bele, vagy szombatba esel bele, stb., akkor ők felvesznek téged, szólsz a habatházba, felvesznek téged, megszállhatsz ott nyilván kóser kaját eszel. Tehát hogy ne kelljen megszegned a törvényt tulajdonképpen. És nyilván tehát az ortodox zsidó lét az tényleg arról szól, hogy minél inkább, tehát minél inkább csak tényleg ne szegjünk meg egy parancsot sem. Oké, na, befejezem. Szaduceusok felteszik a kérdést. Mester, Mózes azt mondta, ha valaki gyermekek nélkül hal meg, a testvére vegye el annak feleségét, és támaszon utódott testvérének. Tehát van egy férfi, feleség, meghal a férfi, nem lett gyerekük, akkor a férfi testvére elveszi a feleségét a testvérének, és ez a sógor házasság? Mindegy, tehát ez a mózesi törvénybe. És azt mondják, hogy ez megtörtént 7-szer. Tehát, hogy mind a 7 férfi kihalt a nő mellől. Hát ez egy valószínűleg kitalált, ezt Jézusnak teszik fel, ez egy kitalált történt. És akkor ugye felteszik a nagy kérdés, hogy a feltámadáskor, ugye amivel nem hisznek, tehát, de hogy ez az egésznek a lényege, hogy csőbe húzzák Jézust. Na, hogy ugye, hogy milyen hülyeség ez a feltámadás egyébként meg, ugye, mert hát a feltámadáskor meg kinek lesz? Kinek a felesége lesz? Hát, hogyha 7 férje volt, hát akkor a feltámadáskor kié lesz? Na, ezt válaszold meg. Tudod, hogy összezavarodjon, és nevetségessé váljon ez az egész feltámadás sztori. És az egész feltámadás sztori, és az egész túlvilági élet, örök élet, tehát, hogy van élet a halál után történet. És akkor Jézus mit mond nekik? Azt mondja, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. És aztán azt mondja, hogy mert feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben. Ami nem azt jelenti, hogy angyalok lesznek, csak hogy nem lesznek házasok mennyben. És aztán azt mondja Jézus, most figyelj, a halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok, amit mondott nektek, amikor így szólt? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten pedig nem a halottaknak, hanem az élőknek az istene. Amikor a sokaság ezt hallotta, elálmélkodott a tanításán. Oké. Okay. Nem tudom, hogy mennyire értjük, hogy mi volt Jézusnak a pontja. Ők mit hittek? Csak Mózes 5 könyvét fogadták. Úgyhogy onnan hozott egy példát. Mózes 5 könyvéből. Senki az örök életet, a túlvilági életet, a feltámadást, hogy senki nem bizonyítaná be ebből az írás részből. Senkinek nem jutna eszébe. De hogy nem tudjátok, hogy megírattatott? Hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mondja ezt Mózesnek, amikor bemutatkozik, úgy, hogy Ábrahám 600 évvel, vagy 400 évvel ezelőtt élt, Jákob, Izsák és Jákob. Tehát, hogy pár száz évvel ezelőtt éltek a pátriárkák, az atyák. És mit mond? Isten nem a halottak Istene, hanem az élőknek az Istene. Hogy teszed össze? Hát, hogyha pár száz évvel a pátriárkák halála után úgy mutatkozik be Isten Mózesnek, hogy én vagyok. Nem az, mert hogyha ők halottak lennének, ahogy hitték a szaduceusok, akkor úgy mutatkozott, hogy én voltam Ábrahám Istene. Én voltam Izsák Istene. Én voltam, de hát ők már nem léteznek. Én voltam. De azt mondja, én vagyok. Tehát az Úr Jézus az ige a bizonyíték, tehát a tévedhetetlenségről beszélünk, hogy mennyire megbízhatunk Istenben, hogy egyetlen ige időre, tehát hogy nem múlt idő, hanem jelen idő. Ez, hogy jelen idő, én vagyok. Tehát akkor Ábrahám, Izsák és Jákob vannak? Ők léteznek? Hát persze, mert Isten azt mondta, hogy én vagyok az ő Istenük. Ők már meghaltak itt a Földön, de hát ők léteznek. Érted? Ők léteznek. Tehát Isten, ez volt a bizonyíték, ők is elálmélkodtak a tanításukon. Vagy a tanításán. Azt mondták, hogy wow. Úgyhogy Jézus ilyen szinten a Szentírásból, tudod, ilyen szinten hitte. Nyilván ezt Pál apostol is használja Galata 3-ban, mikor beszél Ábrahám magváról, aki a messiás, akiben megáldottnak a föld minden nemzetség. És a Galata 3-ban azt mondja Pál, hogy mert megírattak, hogy meg lett írva, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Magva egyes szám, és nem magjaidban, mint a zsidó nép, többes szám. Tehát a bizonyítást arra hoz, hogy az eredetiben az egyes szám, a mag, és nem magokról beszél. Tehát ki az Ábrahám magva egyes szám? A Krisztus, a messiás, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei. Tehát ezek tudod, azt mutatják, amiről beszéltünk, hogy szó szerint ihletett, hogy valójában egyetlen jóta és veszőcske sem múlik el, míg be nem teljesedik, hogy ilyen mértékben bízott az Úr Jézus Krisztus a Szentírás megingathatatlanságába és tévedhetetlenségbe és hiba nélkül valóságba és csalhatatlanságába, és hogy mi is nagy-nagy-nagy bátorsággal élhetünk így, és éppen ezért egész életünkben bátran tanulmányozhatjuk Isten igéjét, mert ezek szintiszta beszédek, szintiszta beszédek. És élhetünk ezek szerint. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, és köszönjük, hogy tanítottál bennünket, és hoz vissza bennünket a szünet után, és köszönjük, hogy a te igéd az annyira tiszta és szintiszta. Hálásak vagyunk Jézus nevében. Amen. Oké. Vagyunk. Tehát a kérdés, ami felmerült, hogy a tévedhetetlenséget most, és tovább megyünk a kánonra, jó? De a tévedhetetlenséget most az Ószövetségre alapoztuk meg, hisz arról beszéltünk, hogy az Úr Jézus mindig hatalmas megingathatatlan bizalommal tekint az Ószövetségre, de mi van az Új Szövetséggel? Oké, akkor a bizonyítás az így néz ki. És lehet, hogy van egy-két ige, ami trájri említés most nincs a far zsebembe, de az ívet fel tudom azért írni, jó? Az ív az így néz ki. Kezdjük az Új Szövetséggel, jó? Akkor Krisztusnak a szavai története, tudod, az hitelesítve van-e? Máté 24:35. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Oké, tehát akkor Krisztus szavai bejönnek a tévedhetetlen kategóriába, kapcsolódva az Ószövetséghez. Nagyszerű. Na, akkor maradnak az apostolok, és a levelek. Nyilván, meg Abcsel, meg... Jó, így van. Az evangéliumokban, amit nem Jézus mond. Akkor Jézus hitelesíti előre az új szövetséget, amikor azt mondja, hogy sok mondani való volna még nektek, most nem tudom pont János 16, sok mondani való volna még hozzátok, de nem tudjátok elhordozni, de eljön majd a Szent Szellem, az igazság szelleme, aki elvezet titeket minden igazságra, és ő kijelenti nektek az igazságot. És hitelesíti azt, hogy amit az apostoloknek majd ki lesz jelentve, mert igazából ez szó szerint erre vonatkozik, hogy az apostolok fognak kapni kijelentést, ami még Krisztus idejében nem lett ő nem jelentette ki az apostoloknak. Hát az apostoli levelekben sok minden van, amit az Úr Jézus nem jelentett még ki az apostoloknak. Tehát úgymond előre hitelesíti az apostolok által mondott, vagy az apostolok, hogy az apostolok fognak kijelentést kapni. Oké, mert Jézus nem mondott el mindent. Oké. Ez az egyik, Jona. Igen. Igen.
Ezzel, amit mondtál.
Például. Így van. Így van. De mondom tovább, jó? Akkor Péter apostol 2 Péter 3-ban, tehát az utolsó fejezetében utal Pál apostolra. Ugye nem sok ilyen történik, de ez egy ilyen fantasztikus rész, ahol az egyik apostol utal a másikra, méghozzá mondhatjuk azt, hogy a két legnagyobb apostol, így legalábbis arra nézve, amit Isten rájuk bízott. 2 Péter 3-ban azt mondja 16-ban, 15-től, 2 Péter 3:15, és a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tanulatlanok és álhatatlanok csűrnek, csavarnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Most ez nagyon fontos, hogy ez a kifejezés, hogy írások, a zsidók mindig csak a szentíratokra utaltak ezzel. Tehát Péter Pál írásait, leveleit a szent iratok közé sorolja. Ugye azt mondja, mint más írásokat is a maguk vesztére. Tudod? Tehát, hogy Pálnak az írásai azok, Pálnak a levelei azok ihletett írások. Még egy izgalmas dolog, 1 Timóteus 5:18. Ezek ilyen nüansz, de látjuk, hogy sok minden nüansz, itt, de ütős. 1 Péter 5:18. Pál beszél, vagy bocsánat, 1 Timóteus 5:18. Pál beszél Timóteusnak, és arról beszél, hogy a vezetés 17-ben vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert, 18, mert azt mondja az írás, ismét, az írás. Tehát A Szentírás, tehát az Istentől ihletett írás. Mit mond az írás? Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkás a maga bérére. Tehát rögtön hoz Pál két írás részt. Nyomtató ökörnek ne fogd be a száját, ez 5 Mózesből, méltó a munkás a maga bérére, ezt Jézus mondja Lukács evangéliumába. Lukács evangéliumába. Tehát Lukács ír róla. Lukács. Ott. Tehát Lukács evangéliumában mondja Jézus. Tehát behoz egy ószövetségi idézetet, és már egy olyan idézetet, amit lehet, hogy 5 évvel azelőtt íródott. Lukács evangéliumában található Jézus idézete. És behoz, és azt mondja, mert azt mondja az írás. Tehát nem tesz különbséget az Ószövetség és az Új Szövetség közt. Oké, úgyhogy mikor azt mondjuk ezért, hogy a teljes írás Istentől ihletett, ezért nem csak az ószövetségi írásra gondolunk, hanem az ószövetségire és az új szövetségire egy öntetően. És a következő pontunk a kánon. Hagy érintsük azt, és csatlakozik ehhez a következő, az a kánon. Tehát a kánon az egészség. Az jelenti alapvetően, hogy az írás tehát, hogy melyek azok az írások, levelek, könyvek a Bibliában, vagy melyek azok az írások, amelyek úgymond hitelesítve vannak Isten által. A kánon szó az azt jelenti, hogy egy mérő pálca, vagy egy mérő zsinór, mint egy colostok, vagy tudod, mivel dolgozik az ember. Így van, colostok, vagy mi az, amit kihúzol? Mérőszalag, köszönöm szépen. Így van, mérőszalag. Hát innen látszik, hogy ki mivel dolgozik. Mérőszalagot is ritkán látok. Ki mikor szól? Ja, mert colostok az régi? Colostok! Meg Debrecenben használják ezt a szót. Na, tehát ezáltal, tehát ami a tehát mi az, ami az isteni mércével is megállja a helyét. Mik azok a könyvek, amik bekerülnek a kánonba, azaz az isteni ihletettségű, isteni eredetű, Istentől ihletett íratok. Oké? Úgyhogy azt mondjuk, ugye, hogy 66 könyv van a Bibliában, tehát 66 könyv van benne a kánonba. 39 ószövetség, 27 új szövetség. Hogy jött létre ez a kánon? És ugye itt jön Sátánnak az egyik támadása, hogy hát ez a kánon, ez papok összejöttek, és ők kiválogatták, hogy mi kerüljön be, és stb. Nos, ez nem így volt. Nem fejtem ki bőven, de az ószövetségi kánon már Jézus idejében összeállt. Tehát Jézus idejében is az ószövetségnek ez a 39 könyve volt. Oké? 39 könyve volt. Jézus idejében, és Jézus és az új szövetség, várjál, Jézus és az új szövetség az összesből idéz, kivéve 3 könyvből. Eszter könyvéből, Prédikátor könyvéből és Énekek énekéből. Oké? De az összes könyvből idéz. De már összeállt eddigra. Eszter, Énekek éneke és Prédikátor. Egyébként egy nagyon érdekes dolog az, hogy tudjátok, hogy meg találták 1949-ben talán a kumráni tekercseket. Hányan hallottátok ezt, hogy kumrán, Q-U-M-R-A-N, kumráni tekercsek. Oké, egy pásztor fiú ment, és a kutyája, vagy nem tudom, hogy hogy volt, kecskéje beleesett egy gödörbe, vagy egy lyukba, a barlangba, köszönöm szépen. De hát ő utána ment, és kiderült, hogy az egy barlangrendszer, amiben egy nagy csomó régi ilyen agyag, hatalmas agyag, tartó agyagedény van, amin belül pedig nagyon régi tekercsek vannak, méghozzá első századi Krisztus korabeli tekercsek. Aztán ugye kiderült, hogy ez egy ilyen az esszénus irányzat vagy szektának a tagjai rejtették el, amikor jöttek a rómaiak ide, és tulajdonképpen most ezt kiveszik, hát kivették, ugye, és az Ószövetség plusz ilyen eszénus, tehát hogy hogyan működött a közösségük, meg stb., de Ézsaiás tekercs, tudod, az egész, tudod, ószövetségi tekercsek vannak ott. Tehát tulajdonképpen most fogják, és ezeket foghatod, és összehasonlítják a mostani ószövetségünkkel, és szóról szóra, betűre betűre meg tudjuk látni, hogy 2000 év során romlott-e az ószövetség, tehát változott-e, és azt látják, hogy tudod, nem változott, tudod, ez teljesen megbízható. Nyilván, bocsánat, mondjad? Első szem. 1949. Nem, arab beduin. Na most, mondja. Nem, az eszénusok azok ilyen pusztában lévő, ilyen remete közösség voltak, zsidó. Nincs, ez az Ószövetségről szól. Na most, még egy nagyon érdekes dolog a kumráni tekercsekkel kapcsolatosan, tehát ez egy nagyon régi vitát zárt le. Megtalálnak 2000 éves iratokat, ami pont ugyanaz a szöveg, mint ami Bibliánkban. És ez az Ószövetségnél azért nagyon fontos, mert az Ószövetségben, tehát Ószövetség iratban nem nagyon találsz régi iratokat. És ennek van egy oka. Az Ószövetséget másoló írástudók, tudjuk, hogy nagyon pontos munkát végeztek, megvan, hogy kellett másolniuk az Ószövetséget. De mikor egy írás rész elhasználódik, egy tekercs elhasználódik, akkor azt el kellett égetni, vagy szemétbe kellett dobni. Tehát az érték, tehát hogyha elhasználódott úgy, hogy már nem tudtad olvasni, akkor ők, az volt a zsidók elmébe, hogy ez, hogy?
Nem méltó.
Igen, nem méltó, meg kell semmisítenünk. Úgyhogy a régebbieket mindig megsemmisítették. Az új szövetségnél ez nincsen, ezért visszatudunk menni a régi régészeti leletekre, és tudunk találni egy nagy csomó, 24 ezer, meg 25, meg 26, minden évben ugye növekszik, hány ezer töredéket, meg írásrészt új szövetségét. De az Ószövetségnél ez nem, mert ők nem tartották a régit. Éppen ezért el kellett fogadnunk, hogy jó munkát végeztek, biztos ezek az írás tudó másolók, és így maradt meg nekünk, de most be is bizonyosodott, mert 2000 évvel ezelőttit találtak, tehát előttieket találtak. És az Ószövetség, tudod, Ószövetség. Persze az is egy másik téma ebbe, hogy másolták az írástudók ezeket az írásokat. Tehát ez egy olyan, számukra ezek szent íratok. Ez volt az egész feladata, hogy másolta, fogta és másolta, és persze kívülről tudták, de tilos volt bármit is emlékezetből írniuk. Fogták, ugye innen ideírták, és mindegyiket nézték, az előtte lévőt, és szóról szóra nézte és írta. Betűről, akkor lehet, hogy betűről betűre, igazad van. És aztán, amikor odaértek Isten nevéhez, a JHVH, ugye, nevéhez, akkor először fogta, és lefürdött, megfürdött. És utána ment, és leírta azt, hogy ha egy írás része, ha egy versen belül háromszor szerepelt Isten neve, háromszor fürdött le, tudod, és utána jött, és leírta Isten szent, tehát Isten szent nevét írta le, úgyhogy megvolt benne az Istenfélem. Tehát, hogy ezek, tudod, nem úgy, hogy csak úgy emlékszem, hogy tehát ezek nagyon-nagyon pontos munkát végeztek. És ez volt az elhívásuk, a feladatuk. Ők így érezték, hogy nekik ez, tudod, hogy ezt másolják. Úgyhogy végül is most bebizonyosodott, hogy jó munkát végeztek, ugye, mert másolnak, és aztán a másolatot másolják, a másolatot másolják. Tehát végül is korrumpálódhatott a szöveg. Nyilván akkor vannak esetleg nyelvtani különbségek, vagy tehát romolhatott a szöveg. Ugye ez, amikor fülbe sugunk. Ugye tudjuk, hogy na, de nekik ez volt a feladatuk, és most végül is az Ószövetségre is bebizonyosodott, hogy az sem romlott, vagy nem. Igen, tehát... Hogy... Hát az első századig tudjuk, igen. Hát igen, az első századig tudjuk, de várjál, hát igazából a Septuaginta, ami rendelkezésünkre áll, az a görög fordítás, de az meg tudod, Krisztus előtti 300-as évek, 200-300-as évek képből fordít, tehát igen. De hát ezek hatalmasok, tehát ilyen nincsen semmilyen más műben, hogy ilyen forrásgazdagság. Oké, tehát kánon. Tehát az ószövetségi kánon az rendó. Mi van az új szövetségi kánonnal? Hogy állt össze a kánon? Miért, honnan tudhatjuk, hogy ez a 27 könyv egyáltalán hogy állt össze? Oké, és erre a válasz az, hogy legalább három fontos szempont volt, hogy milyen írást tesznek be a kánonba, vagy fogadnak el Istentől, isteni tekintélyűnek. Oké? Tehát ez nem úgy volt, hogy 400 évvel Krisztus után papok leültek, és hát ezt dobjuk ki, ezt égessük el, ezt vágjuk ki, ezt rakjuk össze. Nem. Három fontos szempont volt. Az első az a tekintély, hogy az a levél vagy könyv mögött apostoli tekintély volt, ezt vizsgálták. Az első, hogy apostoli tekintély van-e mögötte. Ez azt jelenti, hogy apostol írta, vagy, ha nem apostol írta, akkor olyan, aki mögött apostoli tekint, tehát aki egy apostollal volt nagyon közeli munka kapcsolatban. Úgyhogy így lehetett az, hogy az egész új szövetség 27 könyvét mind apostol írta, kivéve Lukács, az evangélium és abcselő, az Lukács, de mivel Lukács Pálnak volt a munkatársa, ezért, és sőt, még Pál nem egyszer hivatkozik arra, hogy az én evangélium szerint, és nyilván ők nem erre hivatkoztak, de hogy többen azt gondolják, hogy Lukács evangéliumára gondol egyébként, hogy az én evangélium szerint. De hogy, tehát, hogy Lukács mögött ott van Pál. Márk mögött ott van Péter, ugye, mert Márk volt az ő írnoka. Péter írnoka volt. És hát ez is a gondolat, hogy Márk evangélium igazából Péter evangéliuma. Hisz Péterrel utazott, Péter rengetegszer elmondta ezeket a dolgokat, és Márk volt a Péter írnoka. És akkor ugye, hát van még olyan, aki mögött nem áll így közvetlenül az apostoli tekintély, ugye a Jakab meg a Júdás, akik az Úr testvérei voltak. És Jakab ugye a Jeruzsálemi gyülekezet vezetője volt. Tehát, de hogy alapvetően ez nagyon fontos volt. Mert vannak más fennmaradt iratok, például az első század végéről, másik század elejéről Hermász levele, vagy Hermász nem levele, hanem Hermász, hát valamilyen iromány, de ugye az nem, nincs mögötte apostoli tekintély, és így tovább. Tehát a római Kelemen levele a korintusiakhoz például első század végéről, nincs mögötte apostoli tekintély. Oké, ez az első. A második az a belső minőség. Ugye amikor olvasod azt az új szövetségi írásrészt, vagy az új szövetségi könyvet, vagy levelet, van-e egy ilyen belső bizonyságtétel benne, egy belső minőség? És tudom, hogy ez szubjektívnek hangzik, mert az. De nem tudom, hogy hányan olvastatok abból a korból, vagy egy picit későbbi korból, tehát másik századból, akár az egyházatyák írásait. Tehát akik az apostolok tanítványa voltak. Én olvastam egyházatyák. Engem bibliaiskában egy időben nagyon ér, egyházatyá, megvettem, tudod, vettem egyházatyák írásait. Csak ez a baj, akkora csalódás. Tehát olvasod, és nem mond butaságot, tudod, de egyszerűen nincs az a, tehát az a tömörség, ami Isten igébe van, az a belső bizonyságtétel, hogy átjön. Ez inkább olyan, hogy olyan, ahogy én magyarázok valamit, vagy te magyarázol valamit, olyan az egyházatyák írása. Azon túl, hogy állandóan az új szövetségre utalnak. Az egyházatyák írásaiból, ha ma az új szövetség elégne az összes, ami rendelkezésünkre áll, és az összes adathordozó, rekonstruálni lehetne az egyházatyák írásaiból, azt hiszem, hogy két vers kivételével. Mert ők meg szüntelen az apostolokra utaltak. Tehát ott nincs az a belső minőség, de ezeknél az új szövetségi leveleknél egyszerűen csak teljesen más a belső minőség. Ez a második, ami fontos volt. Igen. Nem tudjuk. A Pál apostolnak volt több levele, mint 13. Volt több levele. A korintusi levélben utal olyan levelekre, ahol küldtem nektek, tudod, az előző levelembe, tudod, stb. Az nincs meg nekünk. Hogy? Ja, most vettétek, így van. Úgyhogy volt olyan korintusi levél, ami nincs. Tehát most feljön a kérdés, ha megtalálnánk véletlenül Pálnak az elveszett levélét, akkor betennénk-e? Nem tennénk be. Oké, tehát nem tennénk be. Mert voltak más leveleik. És erre mondjuk azt, hogy a Szent Szellem, tehát nem csak a Biblia, nem csak a keletkezése, úgymond isteni csoda, hanem a megőrzése is, és hogy ez megvan számunkra, valóban egyébként egy csoda, hogy konzerválódott, és megvan számunkra is, és hiszük, hogy ebbe Isten szuverenitása benne volt, hogy mi az, ami megmaradt számunkra.
És az egyházatják nem is idézték azokat a leveleket, amit...
Nem. De azért, mert... Nem. Sőt, utal... A Kolossé levél végén a laodiceiakra, hogy jusson el ez a levél hozzájuk is, meg az oda ment levelet, meg jöjjön át hozzátok, vagy valami Hierápolis, vagy Jerápolis, mert nem tudom, hogy mit. Tehát a lényeg az, hogy utal más levelére. Igen, tehát a valójában gyerekek nagyon hamar kristályosodott ki, hogy mi az, ami az új szövetségi szentírás. Tehát a Pál apostol levelei, ahogy Péter már utal rájuk. Tehát ezek közkézen forrogtak, és ez a harmadik pontunk a kánonban, hogy gyülekezetek elfogadták, hogy nem úgy csinálták, hogy na, ezt kidobjuk, ezt nem... Nem, ezek tudod, mentek körbe, és elfogadták, és ott volt egy igen és ámen a szívükbe, tehát felismerték, És ha azt mondták volna a 400-as években, hogy ezt kidobjuk, ezt kivágjuk, itt ezek már kívülről ismerték, utaltak rá, szentírásként kezelték a gyülekezetek, nem lehet ezt csinálni. Ezek fontos volt, hogy széles körben elfogadott levelek, írások legyenek azok. Tehát amire mondhatjuk azt, hogy a gyülekezetekben, hívőkben, újonnan született hívőkben egy ilyen igen és ámen volt. Oké, de akkor azt mondhatjuk, hogy miért kellett mégis ez a kanonizációs folyamat, hogy a végén kimondják, hogy oké, akkor ez az a 27. És a válasz az, hogy a tévtanítók miatt. Mert jöttek tévtanítók, például 140 környékén Marcion nevezetű tévtanító, aki például azt mondta, hogy Pálnak csak 10 levele, szia Dani, csak 10 levele, és a Lukács evangélium, a Szentírás. És ő erre alapozott. Hát ő egy tévtanító volt. Tehát ezért volt fontos, hogy jöttek tévtanítók és tévtanítások, és kellett azt kimondani, és úgymond a pecsétet rátenni. De az első három pont, ez az, ahogy Isten rátette a pecsétjét. Apostoli tekintély, belső minőség, széles körű elfogadottság, tehát ebben is nyilván a Szent Szellemnek a munkája van. Tudod, Isten rátette a pecsétjét. De nekünk is rá kell tennünk a pecsétünket, úgymond arra, amire Isten rá, hogy igen, akkor ezek azok a levelek. Oké? Úgyhogy nagyon röviden mondom és zárom. A kánonra azt mondjuk, hogy végső soron a kánon hivatalos zárása 397 karthágói zsinat. 309 Krisztus után 397 karthágói zsinat. Oké. Persze itt feljöhet bennünk a kérdés. Jó, az már azért jó távol van, 397. Az már jó távol van, tehát csak ekkorra alakult ki a kánon? A válasz az, hogy nem. Tehát ez volt az a hivatalos szervés fórum, ahol ez egy olyan módon visszafordíthatatlanul, tudod, kimondták, rámondták, és mindenki együtt mondta rá. De megyünk vissza időbe. 325-ben volt a níciai zsinat például. 325-ben. Annak a hőse Atanáziusz volt, alexandriai püspök, vagy pásztor, hogy jobban értsük, mert akkor még nem így voltak püspökök, mint most, Atanáziusz. Az ő írásában, amikor az új szövetségre utal, ugyanezt a 27 könyvet sorolja fel. De még hivatalosan nem volt ez kimondva, hanem igazából azokat írta le, amit az egyház elfogadott, amit a gyülekezetek elfogadtak. Tehát már ott is megvolt ez a 27. Oké? De még visszább mehetünk. A 200-ban, ugye még ekkor még nem volt hivatalos pecsét, 200-ban, de 200 legelején, meg a 100-as évek végén van két fordításunk onnan. Van egy ószír, szír, régi szír, és egy ólatin fordítás az új szövetségről. És ezekben a fordításokban ezekben szerepel mind egyik új szövetségi levél vagy irat, kivéve van körülbelül három, ami kivéve szerepel. Mindjárt mondom, most Ryrie ezt pontosabban leírja. De az egyik fordítás az megrongálódott, tehát lehet, hogy benne volt az a három, csak nem teljes. Oké? És Júdás levele, Ö, ö, Péter második levele, és nem tudom meg, melyik volt a harmadik. Tehát amit csak akarok mondani, és persze hiszük, hogy mind isteni eredetű, de nem is volt, de nem is olyan, mint a római levél, vagy a Galata levél, vagy az Efézus levél, hanem ezt nem találták benne. De akkor még nem volt meg az az igény, hogy itt kanonizálják, hanem egyszerűen csak lefordították azokat az új szövetségi írat. Tehát ott még nem volt meg, és körülbelül 2 vagy 3 hiányzott ezekből. De, nagyon fontos, nem is voltak benne olyanok, amik nem szerepelnek a mi új szövetségünkbe. Tehát nem voltak benne extrák, hogy mit tudom én, tudod, mostanában halljuk. Tamás evangéliuma, Júdás evangéliuma, meg Mária evangéliuma. Így van. De ilyenek nem voltak benne. Tehát ez a kanonizáció folyamata, és tehát ez tulajdonképpen hamar történt. És egy időben nem is volt szükség rá, mert a gyülekezetek csak élvezték azt, hogy az apostoli iratokból táplálkoznak, és mindig ezekre utaltak az egyházatják. Tehát szüntelen ezekre. Na hát ennyi. Van esetleg kánonról kérdés, mielőtt befejezzük? Igen, és nem is, igen, bocsánat, nem is a gnosztikusok. Igen, gnosztikusok. Tehát tehát ezt látnunk kell, hogy az ördög nagyon sok, tehát képzeljétek el, ha van egy isteni üzenet, ha van egy szentírás, ha van egy üzenet az evangélium, tudod, és te lennél az ördög. Így van? Tehát, hogy mindenfajta tévtanítókat, meg mindenfajta féligasságokat küldenél, megtévesztett embereket, akiket megtévesztesz, hogy megtévesztenek másokat, hogy a legvégén, figyeltek, és ez őrült fontos, elteljen 100 év, vagy 500 év, 1000 év és 2000 év, és valójában már messze el legyen temetve az igazság. És már csak, ahogy Pál mondta Galata levélben, hogy az evangélium igazsága az elvesszen. Vagy hát ő azt mondta, hogy ne vesszen el az evangélium igazsága. És hihetetlen, hogy azt mondhatjuk, hogy itt vagyunk 2000 évvel később, és nem veszett el az evangélium igazsága számunkra. Pedig, hát valljuk be, a középkorban azért jó távol járt az egyház az evangélium igazságától, de hála Istennek a reformációért. Hála Istennek, hogy mindig volt egy reformáció, ami visszahozta az egyházat az Isten tiszta igéjéhez, és az Isten tiszta igéjének a megértéséhez. Úgyhogy az első időkben ez a támadás, ez mindenfajta tévtanítóktól jött, és voltak a gnosztikusok, ezzel már az új szövetség is bánik, tanuljátok Pál leveleken, Kolossé levél emiatt íródott, de János levele is egyébként, egy János is, emiatt íródott, a gnosztikusok, ja, mindenfajta. A gnosztikusoknak is volt 2 fajtája, hogy használták, ugye, mert azt mondták, hogy a gnózis az ismeret számít, nem számít a fizikai, tehát a fizikai az rossz, a szellemi az jó. De a szellemi, az tudjuk, hogy a Biblia ezt nem ezt mondja, hanem a szellemiben is van jó, meg rossz. És a fizikai meg alapvetően semleges, csak hogyha nyilván a rossz oldalon van, akkor rossz. És akkor, tudod, a gnosztikusok közt voltak azok, akik bujálkodásra használták a kegyelmet, tehát egy ilyen orgiákat tartottak meg. Tudod, és azt mondták, hogy ez nem baj, mindenfajta bűnök, tudod, paráznaság, tudod, kéjágések, tudom, mindenfajta bűnök, és azt mondták, hogy ez végül is nem baj, mert ez csak a test. Én a szellemembe imádom Istent. A test az amúgy is szükséges rossz. És aztán voltak agnosztikusokban a másik, akik meg pontosan az aszketizmust. Ugye Pál erről is beszél Kolosséban, hogy meg később Timóteusnak ne érincs, ne edd, tudod, és sanyargatják magukat, aszketizmus. És akkor egy csomó ilyen irányzat akart betörni. És egy olyan fajta, hogy az evangélium igazsága elvesszen. És hála Istennek az apostolokért, meg a hívőkért, meg nyilván a Szent Szellemért. Mert Júdás azt mondja, hogy küzdjetek az evangélium igazságáért, hogy küzdjetek az evangélium hitéért. Vagy úgy tudod, a hitért, küzdjetek. És küzdöttek, nem adták fel az evangéliumot. De ez nem csak az életmódra vonatkozottak ezek, hanem Krisztus személyére. Figyeljetek, és ez egy egész más téma, nem leszek hosszú, csak Krisztus személyére vonatkoztak. Mert a gnosztikus mit mondott? Mivel a test gonosz, rossz, tudod, ezért jött a gnosztikus hazugság, hogy Krisztus nem testben jelent meg. Nem öltött testet, csak úgy tűnt, mintha testet öltene. Ez dokeo, a görögben tűnt, ezt hívják doketizmusnak. János első levele ezt is megcélozza. Akik nem mondják azt, hogy ő testben megjelent, hanem csak úgy tűnik, akkor jöttek azok, akik azt mondták, hogy igen, és ő rá a messiási hivatal, meg ez az egész, ez csak egy ideig kapta, egy olyan teremtmény volt, mint bármelyikünk, de a megkereszteléskor megkapta ezt a hivatalt, és a keresztig volt, ott abban maradt ez a hivatal. És mindenfajta ilyen dolgok. Aztán utána jöttek azok, akik tagadták az ő istenségét. Tagadták az istenségét, az volt az ördögnek egy hazugsága, de mindenfajta módon jött ez, aztán akik tagadták az ő emberségét, tehát hogy valóban ember volt. És igazából az összes nagy tanokra igaz ez, az üdvösség tanára, ugye a törvényeskedést, stb. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan Bibliánk van, és talán fontosabb most számunkra, egy olyan szentírásunk van, ami minden oldalról támadva lett. De is Isten az ő szuverenitásában megőrizte számunkra, meg az egész világ számára, hogy üdvösségre juthassanak emberek, és hogy ne vesszen el az evangélium igazsága, hogy tisztán szólhasson 2000 évvel utána is. És hála Istennek, és a hívők, a szentek a saját vérükkel, a saját életükkel védelmezték ennek az igazságait igazából, mert meghaltak ezekért az igazságokért, és megőrizték számunkra. Úgyhogy ez is fontos. Ez folytatódik.
Most ezzel az utolsó időben szerintem mindannyian látjuk, hogy az ördögnek hatalmas munkája van. Tehát elfárasztja az embereket azzal, hogy behozza az apot.
Abszolút. Abszolút.
Meg mindenki, tehát a világban élőket meg...
Sőt, a Biblia azt mondja, hogy az utolsó időkben ez növekedni fog. Tehát abszolút, tehát úgymond nem szűnt meg az a támadás és az a vágya az ördögnek, hogy meg elvegye az evangélium igazságát, úgyhogy tudod, jobban szellemi háborúban vagyunk, mint gondoljuk. Csak nem úgy, ahogy sokszor gondoljuk. Tehát nem úgy, hogy a csatornából ördögöket kell űzni, vagy ebből az épületből ördögöket kell űzni, vagy valami, hanem hogy valóban itt az alapok vannak megtámadva. Az alapok szüntelen. És már csak azzal, hogy megállunk ebbe, hogy megvalljuk ezt, hogy hisszük ezt, hogy tisztán megtartjuk az igét, mert ez tiszta, és tisztán tanítjuk, és tisztán hirdetjük, már ez a győzelem manifestációja, vagy, és így tud tovább menni. De a nagyon fontos alapelv, minden nemzedéknek ezt meg kell tenni. Mert valaki ezt mondta, hogy a kereszténység egy nemzedéknyire van a kihalástól. És ez mindig igaz. Mert csak egy nemzedék nem teszi meg, és kihal, így van? Tehát, hogy csak egy nemzedék nem teszi meg. És nagyon fontos, hogy most a mi kezünkben van a labda. Hidd el, még ha fiatal vagy, 20 éves, ahhoz, hogy 80 év múlva neked már nem sok feladatod lesz ebben. Nekem még valószínűbb, hogy nem sok. Persze, Mózes is 120 évig élt. De 80 év múlva 121 leszek. Tudod, tehát mit akarok mondani? Hogy most, ez a mi nemzedékünknek most adatott, hogy ebben járjunk, hogy ezt hirdessük, és hogy megőrizzük ezt a következő nemzedék számára. És aztán lejár a mi időnk, megkapjuk a jutalmakat, és stb. És jön a következő nemzedék, és nekik kell ebbe járniuk. Amen. 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 Úgyhogy fejezzük be azzal, nézzétek, hogy van az ötödik, meg a hatodik pont. Hermeneutika, hát arra egy teljes szemeszter szántunk múlt alkalommal, tehát tévedhetetlenség, kánon, írásértelmezés, hogy hogyan tudjuk helyesen értelmezni, akkor most ezt nem fogjuk tanítani, jó? Mert szeretnénk tovább menni. Nem. Hát alapelvek vannak, hermeneutikai alapelv. Most a bibliológiára vonatkozólag mondjuk. És aztán a megvilágosítást, hogy a Szent Szellem kezében, tehát a Szent Szellem segítségével önmagunktól csak olyan eredményekre fogunk jutni, mint a PhD-s professzorok. Alázatos szívvel, hittel és a Szent Szellem segítségével fog sikerülni az, hogy meg tudjuk ezt őrizni a saját nemzedékünkbe a következő nemzedék számára. Again, amen.